A múlt alkalommal megnéztük az evangélium útját. Megnéztük, hogy hogyan növekedett az ős egyház, és hogyan jutott el az evangélium a zsidókhoz, a pogányokhoz, sőt, hogyan jutott el egészen Rómába is. És nem hegyeztem ki, bár beszéltünk róla, hogy miközben Pál apostol egyre több helyen tanította az evangéliumot, és egyre több helyen létrejöttek keresztény gyülekezetek, azzal párhuzamosan növekedett az ellenállás is, elsősorban a zsidók részéről. Mert ugye Pál apostol azért került fogságba, és azért került később Rómába, mert a zsidók gondoskodtak arról, hogy a rómaiak elfogják őt, a zsidók gondoskodtak arról, hogy valami ítélet szülessen Pál apostollal kapcsolatban, és ez az az elvaratlan szál, amiről még nem beszéltem, de amit meg kell értenünk. Mert ha olvassuk az apostolok cselekedetéről íródott könyvet, és rájövünk arra, hogy mennyire makacs az az ellenállás a zsidók részéről az evangélium iránt, akkor felmerülhet a kérdés bennünk, hogy vajon az Úr Jézus tudta-e, hogy ez fog történni, ez benne volt-e az Isten tervében, és ha benne volt, akkor annak mi volt a következménye? A következménye annak, hogy Isten ószövetségi népe ellenállt az örömhírnek, ellenállt a messiásnak. És ezért erről az elvaratlan szálról is beszélnünk kell. És már is mondom, hogy az Úr Jézus számára nem volt meglepetés, hogy az a nép, akiknek szóltak a proféciák, akiknek szóltak az ígéretek, azok nem fogadták el az evangéliumot, legalább nem mindenki. Az Úr Jézus maga is beszélt róla, Lukács evangéliumából szeretném azt felolvasni. Lukács, ugye tehát a harmadik evangéliumának a 21. részéből szeretném felolvasni, hogy az Úr Jézus mit mondott erről az ellenállásról. Lukács evangéliuma a 21. részének az 5. versétől olvasom az Úr Jézus beszédét, ahol a történet ott kezdődik, hogy az Úr Jézus éppen a templomban tanított, aztán kijönnek a tanítványok és az Úr Jézus a templomból, és egy másik helyről megnézik a templomot kívülről. Tehát Lukács 21, az 5. versről. Amikor némelyek azt mondták a templomról, hogy az gyönyörű kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, az Úr Jézus így szólt. Jönnek olyan napok, amikor ezekből, amiket itt láttok, nem marad kő kövön, amit le nem rombolnának. Ekkor azt kérdezték tőle, Mester, mikor lesz ez, és mi lesz annak a jele, hogy ez elkezdődik? Tehát ez kettős kérdés, ugye, valójában. Ő pedig így válaszolt. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, én vagyok, meg azt, az idő közel jött, de ti ne kövessétek őket. És amikor háborúk zaját és lázadások hírét halljátok, ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de nem jön mindjárt a vég. Azután így folytatta. Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek, és hatalmas jelek tűnnek fel az égen. Tehát ez az, ami még a vég előtt történik. Aztán hozzateszi, de még ezek előtt, tehát a háborúságok előtt, kezet emelnek rátok, és üldöznek titeket. Ugye ezt mondja a tanítványainak. Átadnak benneteket a zsinagógáknak, és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé vezetnek titeket az én nevemért. De ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre. Határozzátok el szívetekben, hogy nem gondoltok előre a védekezésre, mert én adok nektek szájat és bölcsességet, amelynek nem tud ellenállni, vagy ellene mondani egyetlen ellenfeletek sem. Kiszolgáltatnak titeket még a szülők, testvérek, rokonok és barátok is, egyeseket meg is ölnek közületek, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. De egyetlen hajszál sem vész el a fejetekről. Álhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelketeket. Amikor pedig látjátok, hogy Jeruzsálemet hadseregek kerítik be, akkor tudjátok meg, hogy elközelített annak a pusztulása. Akkor, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, és akik a városban vannak, költözzenek ki onnan. Akik pedig vidéken vannak, ne menjenek be oda. Ezek ugyanis a bosszú állás napjai, hogy beteljesedjék mindaz, ami meg van írva. Jaj, azokban a napokban a terhes és a szoptatós anyáknak, mert nagy nyomorúság szakadt a földre, és harag erre a népre. Kard élre hányják, és fogságba viszik őket mindenféle pogány nép közé, és pogányok tapossák Jeruzsálemet, amíg be nem telik a pogányok ideje. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanácstalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár. Mert az egek tartó erői megrendülnek, és akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Eddig az Úr Jézus beszéle. Hát az Úr Jézus ilyen egy szuszra több dologról is beszél. Ugye erre nagyon jól kell figyelni, nehogy összekeverjük a dolgokat. Az Úr Jézus azt mondja, hogy a jeruzsálemi templomot le fogják rombolni. És azt mondja az Úr Jézus, mielőtt lerombolódik a jeruzsálemi templom, a zsidók kezet fognak emelni a keresztények ellen. Tehát ahhoz ugye az kell, hogy először legyenek keresztények. Ehhez először az kell, hogy legyenek keresztény gyülekezetek. Amikor megvannak a keresztény gyülekezetek, akkor elkezdődhet a zsidó üldözés is. Tehát nem zsidó üldözés, hanem a zsidók üldözése a keresztények ellen. És utána történik az, hogy lerombolják Jeruzsálemet. De ez még mindig nem a vég. Még utána is lesznek még nagy jelek, és utána majd valamikor, hogy a végén olvastuk, eljön az Úr Jézus dicsőségben a felhőkön, amikor ugye nem csak a föld, ami ugye itt a Szentföld, Izrael kétségbe esik, hanem minden nép az egész földön, tehát ez a bolygó, kétségbe esik, és mindenki ráérez arra, hogy valami borzasztó dolog fog történni. Tehát ez a sorrend. Ugye, ahogy az Úr Jézus itt mondja, szerintem, ha itt sorba olvasjuk, és nagyon figyelünk, hogy az Úr Jézus kinek mondja a beszédet, és mi a sorrend, akkor teljesen világos a helyzet. Tehát az Úr Jézus előre mondta, hogy lesz ellenállás a zsidók részéről az evangélium ellen. Tehát annyira el fog fajulni ez az ellenállás, vagy az Úr Jézus mondja, hogy meg fognak keresztényeket ölni azért, mert keresztények. És a múltkor mondtam, hogy István vértanú volt az első. Megtért zsidó, akit a hite miatt öltek meg. Utána még többeket is öltek meg. Amikor Pál apostol meghal, úgy nagyjából 63-64-ben, az időszámításunk szerint, akkor az evangélium elhangzott szinte az egész római birodalomban. De nem csak az történt, hanem az ellenállás is egyre erősebb lett. Pál apostol az utolsó levelében, a Timoteushoz írt második levelében azt mondja, hogy az egész Ázsia, tehát a mai Törökország ellenem fordult. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki elfordult a kereszténységtől, csak nem ragaszkodtak Pál apostol tanításához. Többen voltak, több gyülekezetben is, akik alkut akartak kötni a zsidósággal. Ugye én elmondtam a múltkor, hogy a zsidóság felől milyen óriási nyomás, ilyen óriási nyomást gyakoroltak a keresztényekre, hogy az egész ószövetségi törvényt is tartsák be. Hogy csak az lehet keresztény, aki jó zsidó is. Ugye ez volt Pál apostol nagyon világos tanítása a végén, hogy ez nem így van. Az apostoli zsinat hozott erről döntést. Nem úgy van, hogy csak az kerül a mennybe, aki igyekszik az egész ószövetségi törvényt betartani, és majd az Úr Jézus bepótolja azokat a dolgokat, amiket ő nem tudott betartani. Ez hamis tanítás. Az igaz tanítás az, hogy aki hisz az Úr Jézusban, az segítséget kap a Szentlélektől, hogy egyre jobban lássa azt, ami az Ószövetséghez történik, tartozik, és az, ami az Új Szövetséghez tartozik, és rá fog jönni arra, hogy bár sokkal több segítséget és áldást kapunk az Új Szövetségben az Istentől, sokkal többet kér is tőlünk. Nem külső formákban áll a vallás, hanem a szív megváltozása a lényeg. Nem a külső szertartások betartása, hanem az a szeretet, amely betölti a törvényt, amely Isten szereti mindenek fölött, és a felebarátodat, mint önmagamat. Ez a szeretet. A szív állapota a döntő. Amikor Pál apostol meghal, tehát látjuk azt a harcot a tiszta evangélium körül. És érteni kell, hogy a római birodalomban a zsidó nép nagyon különleges szerepet töltött be. A császár kultus elő volt írva mindenki számára, kivéve a zsidókat. A zsidók különleges státuszt kaptak még a római birodalomban is, hogy a saját vallásukat követhetik. Ezért nagyon fájó volt az a hagyományhoz ragaszkodó zsidóknak, hogy éppen a keresztények mondták azt, hogy még az a hagyományos zsidóság sem az igazi vallás. A zsidók azt gondolták, hogy azért vagyunk mi különlegesek, még a római birodalomban is, mert betartjuk az igazi vallást. És ugye egészen az Úr Jézus feltámadásaig még igazuk is volt. Csak utána el kellett fogadniuk az Úr Jézust messiásnak. És aki nem lépett át az ószövetségi időből az új szövetségi időbe, ugye az megtévesztette a korszakokat. És akik megtévesztettek, eltévesztették a korszakokat, azok ellene kezdtek mondani az evangéliumnak. Azok kezdték üldözni a keresztényeket. Hála Istennek, rengeteg megtért zsidó is volt. De élesedett a helyzet. Az Úr Jézus azt mondta, hogy ő ezt nem fogja hagyni. A zsidó népnek meg kell értenie, hogy amikor az Úr Jézusnak ellent mondanak, akkor a messiásnak mondanak ellent. Amikor az evangéliumot elvetik, akkor Isten üzenetét vetik el. És itt nem valami szektáról van szó. Amikor Pál apostol meghal, elkezdődik az a folyamat, ami itt le van írva. A múltkor is mondtam, hogy amikor Pál apostol meghal, Néró a császár, aki egy borzasztó császár volt a saját személyében, borzasztó dolgokat művelt Rómában, de a birodalomra nem annyira figyelt. Tehát annyira saját magával és a saját tévesztményeivel volt elfoglalva, hogy nem figyelt oda, hogy máshol mi történik. És ezért, aki akkor helytartó volt Izraelben, a Szentföldön, úgy gondolta, hogy hát úgyse figyelnek rám, ha úgyse foglalkoznak velem, akkor én nagyon gyorsan meg tudok gazdagodni. És óriási nagy adókat kezdett kivetni a zsidókra. Ez meg természetesen nem tetszett a zsidóknak, de ugye nem volt ellenőrzés. A császár nem figyelt oda, nem volt elég hadsereg sem, ezért elkezdődtek a zsidó lázadások. És több is volt. Egészen 66-67-től kezdve 70-ig több zsidó lázadás is volt a rómaiak ellen. Viszont az nem tetszett a pogány népeknek, akik a zsidók körül vagy a zsidók között laktak, hogy ők lázadtak a rómaiak ellen, mert azt gondolták, hogy ők jobb birodalmat tudnak létrehozni, mint a római császár. És így a zsidó lázadással párhuzamosan zsidó üldözés is elkezdődött a Szentföldön. Egy borzasztó időszak volt az a világtörténelemben egyébként, mindenképpen azok számára, akik ott éltek a Közel-Keleten. És időszámításunk szerint a 70. évben több éves ostrom után a római hadseregek, ahogy az Úr Jézus előre mondta, lerombolják nem csak a várost, hanem a templomot is. Titus volt akkor a hadvezér, később császár is lett, és ő nem akarta, hogy tönkre menjen a jeruzsálemi templom, de Isten úgy vezette az eseményeket, hogy egy katona a harc hevében bedobott egy égő fákját a jeruzsálemi templomba, és így elégett gyakorlatilag a jeruzsálemi templom. Utána még a hadvezér sem tudta visszatartani a római hadseregeket, és ők lerombolták a templomot. Volt egy zsidó, aki erről egy könyvet írt, Flavius Josephus, a zsidó háború. Valamikor szoktam ezt javasolni, ezt a könyvet, de feleségem és mások is intettek arra, hogy az átlag embernek olvashatatlan. Mert az elején nagyon sűrű, minden harmadik mondatban egy másik király, hadvezér név fordul elő, azt se tudjuk, hogy most kiről van szó. A közepétől pedig annyira részletesen leírja Flavius Josephus, hogy mi minden történt Jeruzsálemben, hogy egy idő után ma se tudjuk, hogy pontosan hol is vagyunk. A lényeg az, most nem hoztam el, mert lényegtelen. A lényeg az, hogy amit az Úr Jézus előre mondott, az ott Jeruzsálem körül meg is történt. Nép ellen támadt, ország ellen hadseregek, körbe fogták Jeruzsálemet. Flavius Josephus leírja, hogy a keresztények akkor azt mondták, hogy nem szabad bevenni a városba. Meneküljünk el. Ezért maradtak meg a keresztények. Bár sok zsidó éppen bemenekült a városba, mert ugye ez Isten városa, tehát ők abból indultak ki, hogy Isten nem fogja hagyni, hogy a rómaiak ezt lerombolják. Hát ők nagyon rosszul jártak. Rengeteg ember halt meg ott Jeruzsálemben az ostrom alatt. Ez figyelmeztetés volt Isten, vagy ítélet volt, bocsánatot kérek, ítélet volt Isten ószövetségi népén. Azokon, akik nem fogadták el az Úr Jézust megváltónak. De ugye a zsidó nép nem pusztult ki. Pál apostol a római levélben ír arról, hogy Isten mindig megtartott egy maradékot a zsidókból, még azokból is, akik nem Isten útján jártak. Ugye a zsidó nép egy része azért maradt meg, mert megtértek, keresztényekké lettek. A zsidó nép egy másik része azért maradt meg, Pál apostol szerint, hogy majd, miután minden pogány néphez eljutott az evangélium, körbezárjon a folyamat, és a végén újra a zsidókhoz is eljusson az evangéliumot. Ugye mégis Isten népe ők. Tehát ők két lehetőséget kapnak a megtérésre. Valamikor az elején, amikor elindul az evangélium Jeruzsálemből, és a római levél 9., 10., 11. fejezete szerint a végén kapnak még egy esélyt. Ugye azzal sem fog mindenki élni, de kapnak még egy esélyt. És erről a folyamatról az Úr Jézus nem csak a tanítványait figyelmeztette még az életében, hanem erre a folyamatra figyelmeztette az Úr Jézus az ázsiai gyülekezeteket is. Mi az Úr Jézusnak volt még üzenete a feltámadása után is, sőt a mennybe menetele után is. A Biblia utolsó könyve ugye a Jelenések könyve. És a Jelenések könyve 7 törökországi gyülekezetnek íródott eredetileg. Mi az Úr Jézus 7 levelet küld 7 gyülekezetnek, azoknak a gyülekezeteknek szól ez a levél, amelyekről Pál apostol azt mondta, hogy mindenki elfordult tőlem. Ami, újra mondom, nem azt jelenti, hogy vissza akartak menni a pogányságba, hanem ezek a gyülekezetek egyezést akartak kötni a zsidósággal. És ha olvassuk a Jelenések könyvében a 7 levelet, akkor elég gyorsan rájövünk arra, hogy amikor az Úr Jézus figyelmezteti a gyülekezeteket, a problémákra, akkor ez pont ez. Több alkalommal is előkerülnek a zsidók, a sátán zsinagógája, ami ugye régebben Isten zsinagógája volt, de hát amikor nemet mondtak az Úr Jézusnak, akkor többé nem az Isten zsinagógája, hanem kezdtek az Úr Jézus ellen prédikálni, tanítani. A Talmudban, a zsidó tanítás összefoglalásában mind a mai napig megvannak ilyen szakaszok, amelyek kifejezetten az Úr Jézus ellen szólnak. A sátán zsinagógája lett. És az Úr Jézus figyelmezteti pont azokat a gyülekezeteket, akik veszélybe voltak, hogy ebből baj lesz. És utána a Jelenések könyvében az Úr Jézus ószövetségi prófétai nyelven beszél. Hogy úgy is lehet mondani, szövetségi nyelven beszél arról, hogy mi minden fog még történni. És abban, amit az Úr Jézus itt mond a Jelenések könyvében, és abban, amit korábban mondott a tanítványoknak, például a Lukács 21-ben, rengeteg párhuzam van. Ja, ebből tudjuk, hogy a Jelenések könyve többek között arról szól, hogy az Úr Jézus milyen ítéletet fog végrehajtani Jeruzsálemen. Azon a helyen, ahol korábban az Isten temploma állt. Ez az ítélet Isten ószövetségi népe fölött. Ugyanakkor figyelmeztetés ugye a gyülekezeteknek, hogy majd látni fogják, hogy nem érdemes az Isten útját elhagyni. Nem érdemes, sőt nagyon veszélyes, ha valaki már eljutott az igazság felismerésére, hogy utána elhagyja azt. És ilyen értelemben a Jelenések könyve, amikor sok olyan dologról is olvasunk, amely nem úgy történt akkor Jeruzsálemben, ilyen értelemben a Jelenések könyve figyelmeztetés a mi számunkra is. Hát, ha Isten ítéletet tartott az ószövetségi népé, amikor korszakváltás volt, csak ők ezt nem vették észre mind, akkor milyen ítéletet fog tartani Isten az ő népén, amikor az utolsó ítéletnél nem maradtak meg az Úr Jézus mellett? Ugye ez a kettős üzenete a Jelenések könyvének. Figyelmeztetés, így foglaltam össze. Isten figyelmezteti az ő népét arra, hogy hamarosan ítéletet fog tartani azokon, akik elfordultak tőle. És az eseményekben azt látjuk, hogy a figyelmeztetés ellenére is növekszik az engedetlenség, amíg el nem jön a, és akkor zárójelben végső, ítélet. Ugye ez a jelenése könyvének az ítélete. Jeruzsálem, a Jeruzsálem fölötti ítélet egy előképe az utolsó ítéletnek. Isten még a saját templomát is lerombolta, mert már nem volt haszna. Még az a templom is inkább a messiási időszak ellen szólt. Hát, ha Isten adott 40 évet az ószövetségi népének, amikor egy Pál apostol is hirdette az evangéliumot, egy Péter is hirdette az evangéliumot, amikor figyelmeztető jeleket adott Isten, éhínséget, háborút, amiről már az Ószövetségben beszél, Mózes 5. könyvében ugyanazokat a dolgokat találjuk. Ha Isten így figyelmeztette az ószövetségi népet, akkor biztosak lehetünk benne, hogy Isten figyelmezteti az új szövetségben is azokat az embereket, akik elhagyták az egyházat, mielőtt eljön az utolsó ítélet. És ugye ezt látjuk körülöttünk. A jelenések könyvében nincs menetrend. Tehát ez nem úgy van, hogy hát itt az eleje az az Úr Jézus ideje volt, és akkor hát a jelenések könyve közepe, akkor azok a középkor, és akkor a jelenések könyve vége felé, hát akkor az már a mi időnk. Tehát nem menetrend, nem szabad így olvasni. Vannak párhuzamok a jelenések könyvében is, amikor az Úr Jézus ugyanazt még egyszer mondja el, csak más szempontból és más képekkel. Tehát itt egy festmény van előttünk. Egy komplett festmény arról, hogy Isten hogyan figyelmezteti az ő népét arra, hogy eljön az utolsó ítélet. És ahogyan közeledik az a pillanat, és ugye mindjárt itt van, lehet, hogy mi még élünk, amikor visszajön az Úr Jézus, ki tudja, akkor egyre élesebben látjuk, hogy az a kép megvalósul. De remélem értjük a különbséget a menetrend és a kép között. Nem kapunk menetrendet, hogy nem lehet utána nézni, hogy pontosan hol tartunk, hanem mindig ébren kell lenni, hogy akik elhagyták az Isten útját, azok térjenek vissza. És akár a jelenések könyv alapján is el tudjuk nekik magyarázni, hogy ami velük történik, vagy ami a valamikor keresztény volt népekkel történik, az nem véletlen, hanem azt az Isten előre mondta. Viszont az Úr Jézus tanítása, a Pál apostol tanítása és a jelenések könyve alapján néhány dologban biztosak lehettünk. Hogy van néhány dolog, ami biztos még vár rá. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor fog az megtörténni. Teljesen biztos az, hogy miután minden nép hallotta az evangéliumot, mondjuk a saját nyelvén, mondjuk legalább megvan az új szövetség minden nép nyelvén, és azt kell mondanom, hogy majdnem ott tartunk, abban a pillanatban az Úr Jézus elindul visszafele. Saját szava szerint. Az Úr Jézus vissza fog jönni, ítélni élőket és holtakat, az egy biztos dolog. És arról, hogy azzal kapcsolatban néhány dolgot biztosra tudunk mondani. Az első dolog az, amit biztosra lehet tudni, mert a Biblia nagyon világosan tanítja, az az, hogy lesz általános feltámadás. Igen? Amikor mi reformátusok egy hívő embert eltemettünk, akkor azt mondjuk, régebben a keresztre vagy a fejfára is odaírták, hogy a boldog feltámadás reménysége alatt. Már hallottam néhány helyen azt, hogy Lárcs azt mondta, hogy a feltámadás reménysége alatt eltemettük a halottunkat. Hát, de ez nem reménység, ez biztos. Mindjárt olvasni fogunk egy részt, amiből ez kiderül. Az nem reménység, hogy az illető talán fel fog támadni, ez teljesen biztos. Akik elégették magukat, bár a Biblia nem támogatja ezt az eljárást, azok is föl fognak támadni. Aki a halála után fölrepítette magát az űrbe, mert már ilyen is van, az is föl fog támadni. Az Isten előtt semmi sem lehetetlen. Ha egy szóval létre tudta hozni az egész világot, hát akkor fel tud támasztani olyan halottat is, akinek a hamuja valahol a Jupiter környékén van. Az Isten előtt ez nem baj, sőt még pici dolog is. Azért mondjuk az, hogy a híveinket a boldog feltámadás reménysége alatt temetjük el, mert tényleg azt reméljük, hogy boldog lesz az ő feltámadása. Mert ugye a feltámadás kétféleképpen lehet. Vagy boldog, vagy boldogtalan. Mindjárt meg fogjuk nézni, hogy az pontosan mit jelent. De először Pál apostol tanítása alapján, vagy Pál apostol egyik tanítását szeretném felolvasni a feltámadásról az első korintusi levélből. Ha valaki utána akar nézni, 1 Korintus 15, a 35. verstől, Pál apostol leírja, hogy akkor ez hogy is lesz. Megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen, amit vetsz, nem kell életre, míg előbb el nem rothad. És amit elvetsz, azzal nem a leendő tested veted el, hanem csak a magot, talán búzáit, vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké és más a halaké. Vannak mennyei testek és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége és más a földieké. Más a nap fényessége, más a hold fényessége és más a csillagok fényessége, mert egyik csillag fényessége különbözik a másik csillagtól. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. Így is van megírva, az első ember Ádám élőlényé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő lélekké. De nem a lelki az első, hanem a földi. Azután a lelki. Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Mi itt az Ádámot és az Úr Jézust állítja párhuzamba. Hogy ahogyan most Ádámra hasonlítunk, majd a feltámadás után az Úr Jézus feltámadott testére fogunk hasonlítani. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot, íme titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan mindnyájan elhújni, mert ugye vannak, akik életben vannak, amikor visszajön az Úr Jézus, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen, egy szempillantás alatt az utolsó harsona szóra. Mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban. Mi pedig, mi akik megmaradunk, elváltozunk. Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva. Teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fulánkod? A halál fulánkja a bűn ereje pedig a törvény, de hála az Istennek,
aki a diadalt adja nékünk, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Buzgókodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban, ha ugyan feltámadunk. Tehát van feltámadás. Mindenki feltámad. Csak éppen, arról majd később még, csak épp más testben. Pál apostol próbál róla tanítani, igazából ugye el se tudjuk képzelni. Azt szoktam mondani, az olyan, mint amikor a hernyónak azt mondjuk, hogy ugye majd a báb állapot után tudsz repülni. Ugye, szegény hernyó megnézi a száz lábát, hogy fogok ezzel repülni. Hát sehol. De hát, ugye a báb állapot után ugyanaz az állat jön ki a izében, hogy hívják? Mindegy, ugyanaz az állat, de közben valami tört.
Gubó.
Na, azt akartam mondani. Ugyanaz az állat jön ki a gubóból, ugye, de mégis más. Így kaptunk egy képet Istentől, hogy mi történik velünk a halál után. Mi támadunk föl. Én támadok föl. Amikor föl vagyok támadva, magamra nézek, hogy tényleg ez vagyok. Sőt, még soha nem voltam annyira magam, mint most. Ugye, nem a DM-be kell értenemni, majd a feltámadás után meglátom, hogy ez vagyok én. Ugyanakkor el sem tudjuk ezt képzelni. Korábban, középkorban, és még annál is korábban voltak viták arról, hogy hány éves testben támad föl az ember, 20 évesen, vagy 30 évesen, hogy ugye biztos, hogy a nők 20 évesen, a férfiak 30 évesen, de nem tudjuk elképzelni, teljesen lényegtelen. Lényeg az, hogy föltámadunk olyan testben, ami romolhatatlan. Tehát azon a bűnnek, a halálnak nincs többé ereje. Ezért romolhatatlan. És a feltámadás után lesz az utolsó ítélet. A Jelenések könyvéből, a 20. részéből szeretném ezt felolvasni. Tehát teljesen a Biblia végén van. A Jelenések könyve 20. fejezetében ott olvasunk arról, hogy mi történik a legeslek végén. A 10. verstől olvasom. Jelenések 20, a 10. verstől. Az ördög, aki megtévesztette őket, mert pedig a népeket, a tűzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis proféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal, örökön örökké. Tehát az ördög gyötrődik. Figyeljünk oda, majd mindjárt mondok még néhány dolgot. És láttam egy nagy fehér trónust, és a rajta ülőt. Színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek, a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az életkönyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg, cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat. A halál és a pokol is kiadták a náluk levő halottakat. És megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz kavába vetették. Ugye itt van az utolsó ítéletnek a képe előttünk. A halál, a pokol, a tenger kiadja a halottakat. Ez azt jelenti, hogy mindenki ott van. Ugye akkor el se tudták képzelni, hogy valaki az űrbe repíti magát, tehát mindenki ott lesz. És ugye mindenki egyszerre támad föl, és akkor nyitják meg a könyveket. Tehát az utolsó ítélet nyilvános. Ugye ez nem magyar bíróság, hogy majd valahol egy ugye, egy hátsó zsúkban, majd megbeszélem mindenkivel, hogy hogy lesz. Az Úr Jézus lesz a bíró, megvesztegethetetlen, megnyitják a könyveket, amiben már minden le van írva, és mindenkiről pontosan tudni fogjuk, hogy miért kerül oda, ahova. Tehát nem lesz meglepetés. És minden ítéletre áment fogunk mondani. Hát úgy lehetne meglepetés, hogy hát az illetőre nem is gondoltam volna, hogy még az is hívő. Például. Vagy olyan meglepetés is lehet, hogy ja, de hát én meg azt gondoltam, hogy ő egy nagy példa. De az Úr Jézus mindenkiről pontosan elmondja, hogy mi a helyzet. Ugye ez az utolsó ítéletnek a jó oldala. A rossz oldala az az, hogy valódi ítélet. Tehát két esélyes. Két lehetőség van. Az egyik, az ítélet, azt a Biblia úgy írja le, hogy tüzes és kénes tó. És kik kerülnek oda? Ugye, ahogy látjuk, oda Isten minden ellensége kerül. Érdekes, hogy még a halál személyesített módon is oda kerül. Az ördög oda kerül és gyötrődik. Ugye ez a gyermekmese, meg az a pogány beállításunk, ahogy azt gondoljuk, hogy van pokol és van menny, a mennyben ugye a szentek érzik jól magukat, a pokolban a sátán érzi jól magát. Nem! Badarság! Az utolsó ítélet után a halál, a pokol, az ördög és mindenki, aki nem az Úr Jézus tartozik, olyan helyre kerül, ahol gyötrődik éjjel-nappal. Mert ugye robolhatatlan a teste. Hát képzeljük el. Milyen rossz lesz nekik? És a másik oldalon ott van az a hely, mindjárt ugye ez lesz a záróakkord, majd felolvasom, hogy a hívők hova kerülnek. Bár borzasztó az a hely, ahova a hitetlenek kerülnek, mégis azt kell mondanunk, hogy nem Istenen múlott, hogy oda kerültek. Isten mindenkit figyelmeztetett. Isten mindenkihez eljuttatta azt az információt, amire szüksége volt. Isten igazságos. Igazságos ítélet születik meg. Ugyanakkor szinte végtelenül kegyelmes az Isten. Olyan sok embernek annyi esélyt ad, hogy még hozzáforduljanak. Egészen az utolsó leheletükig. Hogy talán valóban fogunk még találkozni, hogy ja, az is megragadta az utolsó pillanatot. De akár rossz ítéletet mond az Úr Jézus, akár jó ítéletet mond az Úr Jézus bárkiről, meg rólunk is, fel fogjuk ismerni, hogy mennyire igazságos, és ha rólunk van szó, ugye magunkat ismerjük a legjobban, milyen kegyelmes az Úr Jézus. És akkor mi vár azokra, akik az Úr Jézuséi? Ez a Biblia záró akkordja. Jelenések könyve, 21. fejezet, 2. versétől. És akkor így felolvasom. János kap egy látomást arról, hogy hogyan zárul le a messiási időszak, és hogyan kezdődik az örökké valóság azoknak, akik az Úr Jézushoz tartoznak. Azt mondja, 21. fejezet, és láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld, tehát az ez, elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szent Várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni. Ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme, újjá teremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak és minden hazuknak meg lesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban, ez a második halál. És akkor a 22. verstől olvasok tovább. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a bárány annak a temploma. Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem is lesz. A népek oda viszik dicsőségüket és tiszteletüket, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda, sem olyanok, akik utálatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fal levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Nem lesz többé ápok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne, szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka nem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Istent fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké. Uralkodnak. Ugye ez a vége. Ez volt a parancs az Éden kertjében. Az ember uralkodjon az állatokon és minden csúszómászon. Ugye? Az uralkodás az a munkaszava. Tehát nem fogunk unatkozni. Majd a feltámadás és az utolsó ítélet után az új földön, az új ég alatt lesz dolgunk. Nem tudom elmondani, hogy mi lesz a dolgunk. Nem leszünk orvosok, az biztos. Nem leszünk rendőrök sem. A lelkészre sem lesz szükség, majd az Úr Jézus tanít bennünket mindenre. Hogy mit fogunk csinálni? Fogalmam nincs. De valamit fogunk csinálni. Aztán ott van, ugye, az élet folyója és az élet fája. Úgy, ahogy az Éden kertjében is volt az élet fája, és ugyanúgy, ahogy az Éden kertjéből elindult, ugye, négy folyó. Isten lesz az embereknél, ugyanúgy, ahogy az Éden kertjében Isten járt, kelt minden este a kertben. Csak ugye, az elején egy emberpár van egy kertben, a bűnbeesés előtt, amikor még minden rendben volt. És majd a feltámadás és az utolsó ítélet után sokan lesznek egy városban. Ez azt jelenti, hogy van értelme a történelemnek. Tehát nem úgy van, hogy a feltámadásnál Isten azt mondja, és itt, és akkor kezdünk újra egy kertben. Nem. Lesz egy város. Majd lehet, hogy még fogunk róla beszélni, hogy nem is akármilyen város. És ezért ugye Pál apostolnak is az volt a végső szava, hogy ha biztosak vagyunk a feltámadásban, akkor lehetünk szilárdak és buzgóak. Mert tudjuk, hogy nem hiába való a munkánk az Úrban. Tehát amit teszünk az Úrban, az Úrért, annak értelme van. Mert a jó cselekedetek követik majd a hívőket az új földre is. Volt értelme a történelemnek. Nagy baj, hogy a bűn és a vagy a bűn alatt kellett ezt az időt megtenni. Isten helyreállítja az eredeti helyzetet, de figyelembe veszi a történelmet. Helyreállítja az eredeti állapotot, hogy az ember újra felhőtlen kapcsolatban lehet Istennel, minden embertársával, aki ott van, és az egész teremtett világgal. És mindenki ott lesz, aki a történelem folyamán nem a bűn útját követte, hanem a hit útját követte. Ez a záró akkordja a Szentírásnak. Ez az, ami még vár ránk. Az utolsó két fejezetben képet, ugye, emberi képet kapunk arról, hogy mi lesz azután. Annak nem lesz vége. Tehát megbízható itt ez az információ, de hogy pontosan hogy lesz, azt úgy se tudjuk elképzelni. Azt majd meglátjuk odát. A Biblia arra akar bennünket tanítani, hogy bár az ember a történelem folyamán sok-sok rossz döntést hozott, Isten nem hagyja magára az embert, hanem odaadta a saját fiát, értünk, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen itt. Az új földön, az új ég alatt, az Úr Jézussal, és mind azokkal együtt, akik az övei. Amen.